Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Gyertek testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőség néked, örökkévaló Szent Háromság Isten, mennyei édesatyánk, aki megemlékeztél a bűneset után tett ígéretedről, és elküldötted egyszülött fiadat, hogy letapossa a sátánt, és megszabadítsa azokat, akik a sátán fogságában voltak. És köszönjük te néked, dicsőséges Szentlélek Isten, hogy te magad vagy, aki ma is fölhívod a figyelmünket a Fiú Istenre, és az Atya Istenre. Köszönjük néked, hogy megdicsőíted előttünk őket. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy magasztalhat és dicsérhet téged a mi szívünk ezen a karácsony ünnepen is. Kérünk téged arra, hogy szólj most hozzánk a Biblián keresztül, és magyarázd meg nekünk, hogy ki vagy te, és miért jöttél. És te juttasd a szívünket, Úrunk, arra, hogy igazi imádóiddá lehessünk. Látod, hogy magunktól erre képtelenek vagyunk. Nem tudunk téged megbecsülni, nem tudunk téged imádni, nem tudunk téged követni, ha csak te nem győzöl le bennünket, ha nem hódítasz meg magadnak minket szereteteddel, igazságoddal, hatalmaddal. Kérünk, hogy így légy jelen közöttünk ezen a karácsonyi ünnepen is. Köszönjük téged, hogy itt lehetünk, és mivel te itt vagy, ezért az itt létünk nem hiába való és fölösleges időtöltés. Légy áldott, hogy amikor rád figyelünk, akkor az a legcsodálatosabb idő lehet, és így ez az Isten tisztelet is számunkra áldások forrásává válhat. Kérünk, hogy áldj meg minket, és mindazokat, akik a mai napon összegyűlnek bárhol a világon, hogy téged dicsérjenek, és magasztalják a mennyei Atyát és a Szentlélek Istent. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből, a második részből, az 5. verstől a 11. versig. Leülve hallgassuk meg az ige szakaszt. Pál apostolnak a Filippi beli gyülekezethez írt levele, második részében az 5. verstől ezt olvashatjuk. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza néki oly nevet, mely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Kedves testvérek, karácsony a kereszténység nagy ünnepei közül a legfiatalabb ünnep. Megünneplése csak a 4. századtól vált általánossá. Akkortól ünnepelték meg általánosságban, amikor az Úr Jézus Krisztus istenségéről és személyének titkáról szóló tanítás a Biblia alapján teljesen kikristályosodott. Karácsony megünneplése tehát a teljességre jutott Krisztus ismeret szükségképpeni következménye lett. Ma is igaz, hogy karácsony csak azt tud igazán ünnepelni, aki a Krisztus ismeretében nagy előrehaladást tett. Hadd elevenítsük fel ma a Biblia alapján az Úr Jézus személyének leglényegesebb vonásait, hogy mi is előrehaladást tegyünk a Krisztus ismeretében, és újra világosan álljon előttünk az ő személye. Mindenek előtt az Úr Jézusnak az istenségét kell megállapítanunk. A betlehemi Jászol bölcsőnek a gyermeke felnövekedett, és gyakorta mondott olyanokat, hogy ő egy az Atyával. Isten fiának nevezte magát. Karácsony este, akik itt voltak, azok, illetve szenteste, akik itt voltak, azok hallhatták hogy milyen sokszor beszélt az Úr Jézus az ő istenségéről. Hányszor látszódott meg, hogy olyan tulajdonságai vannak, mint magának Istennek. Most ezeket a bibliai igéket nem kívánom újra felidézni. Éppen ezen a ponton bontakoztak ki a nagy kezdeti harcok. A názáreti Jézusnak, Jézus Krisztusnak a személye körül. Hogy is van, hogy Jézus azt mondta magáról, hogy ő egy Istennel. Azonos az Istennel. Jött két nagy tábor. Az egyik tábor az hangsúlyozta az Úr Jézusnak az istenségét. És egy kicsit úgy eltűnt az istenség hangsúlyozása mögött az, hogy ő egy ember is volt, egy valóságos ember is volt. Ebbe az istenségét nagyon hangsúlyozók táborába tartoztak a doketisták, Apollinárius követői, vagy a modalisták, akiket most nem kell nekünk jobban tudni, ismerni, mélyebben ismerni az ő tanításaikat, de tudjuk, hogy ezek bizonyos körök voltak, emberek körül, tanítók körül összegyülekezett emberek, akik nem is voltak, hogy így mondjam, csekéke hatással, tehát elég sok követői voltak ezeknek az embereknek. Ezek tehát az első csoportba tartozók Jézus istenségét hangsúlyozták, de az embersége úgy kezdett eliminálódni a Krisztusnak. A másik csoport pont a másik oldalra esett, ők meg a Jézus istenségét tulajdonképpen hát majdhogy nem megtagadták, sőt volt, aki egyértelműen meg is tagadta, és ők inkább az ember voltát domborították, és őt egy nagy embernek tartották. Ilyenek voltak az ebioniták, konzervatív zsidó keresztjének, akik Jézusban egy nagy prófétát láttak. De nem voltak hajlandók őt Istennek tekinteni. Ide tartoztak az adopcionisták, ide tartoztak az ariánusok, akiknek mai leszármazottai egyébként a Jehova tanúi, meg az unitáriusok. Jézus istenségét ezek tulajdonképpen elvitatták, letagadták, teljesen háttérbe szorították ezt a vonását az Úrnak. Végül ez a nagy vita 325-ben zárult le, amikor is a níceai zsinaton kimondták azt a keresztjén atyák, hogy a fiú, Isten, tudnélik Jézus, egy lényegű az Atya Istennel. Én és az Atya egy vagyok, ezt így fogalmazták meg, Jézus egy lényegű az Atyával. Itt történt az a vita, amire, illetve itt zárult le az a vita, amit Madács is megemlít az ember tragédiájában, hogy tudnélik, hogy is van az egy I miatt ölik egymást az emberek. Az egyik tábor ugye azt mondta, hogy Jézus homoousios, egy lényegű, a másik pedig azt mondta, hogy homoiousios az Atyával. Az első Isten és a Jézus egy lényegű, a másik meg hasonló lényegű. Hát a níceai zsinat lezárta ezt a vitát, és kimondták, hogy egy lényegű. Az I az eltűnhet a megfelelő görög kifejezésből. Tehát ez az a níceai zsinat, ami lezárta itt a Jézus istensége körüli vitákat 325-ben, és itt nyilván a bibliai kijelentés alapján nyugodott ez a níceai dogma tulajdonképpen. Ezt a níceai dogmát vallották a reformátorok, és mind a mai napig vallja a református egyház is, és következésképpen mi is, ha református hívő emberek vagyunk, valljuk. Tehát Jézus Krisztusban a Szent Háromság Istennek a második személyét látjuk, aki nem akkor lett, amikor megfogantatott, vagy amikor világra jött, hanem ő már, mint Isten, öröktől fogva volt, öröktől fogva létezett. Mi nem léteztünk öröktől fogva a Biblia szerint, mi akkor teremtettünk, a lelkünk akkor teremtetett, amikor megfogantattunk anyánk méhében. Mi nem voltunk valahol a mennybe, és aztán onnan Isten parancsszavára eljöttünk ide, hogy aztán megint visszamenjünk, hanem minket Isten teremtett, a lelkünk teremtett lélek. Jézusnak nem ilyen teremtett lelke volt, ő öröktől fogva volt, ez az öröktől fogva volt, Isten jött el Márián keresztül a földre. Ezt hisszük tehát, testvérek, így a Biblia alapján a názáreti Jézusra, illetve a betlehemi jászol bölcsőre tekintve. Ugyanakkor, testvérek, hogy tovább lépjünk egy picit, mihelyest letisztázódtak ezek a Jézus istenségéről szóló viták, azonnal fölmerült egy másik kérdés. Ha Jézus Isten, hogyan lehet ember is? Ha ő Isten, hogyan lehet ugyanakkor ember is? És itt kezdett feljönni az a tanítás, amit így mondunk, hogy az Jézus kettős természetéről szóló tanítás. Hogy lakodhat egy földi ember alakjában maga Isten? Itt is két álláspont volt. Az egyik álláspont szerint Krisztusban egy természet lakott. Ezt tanították a monofiziták, Eutychianus és még sok más. A másik vélekedés szerint Jézusban két személy lakott. Ezt hirdették Nestorius és társai. Megint nem érdekes, hogy kik voltak, mik voltak, hányan voltak. Jó páran voltak, és a két tábor elég éles vitában volt egymással. Végül a Kalcedoni zsinat 451-ben lezárta ezt a vitát is, és kimondták a tantételt, hogy Jézus Krisztus egyetlen személy, egyetlen én, de két természet lakik benne. Egy isteni és egy emberi természet, amit nem lehet összeelegyíteni, de nem is lehet elválasztani egymástól. Ez a helyes nézet, vagy úgy nevezték ortodox nézet, aminek alapigéje pontosan ez a Filippi 2, amit felolvastuk most az Isten tisztelet elején. Tehát ebben a dologban egyértelművé, világossá tették a Biblia kijelentései alapján, hogy Jézus egy személy volt, egy személy, mindig ugyanaz az én beszélt Jézusból, de volt benne egy isteni természet, és volt benne egy emberi természet is. Mind a kettő valóságos volt. Így tudták azokat a textusokat, a bibliai részeket szépen harmonizálni, amik az evangéliumokban mindenhol megtalálhatók, mert egyrészt Jézus, újra mondom, sokat beszélt az istenségéről, hogy ő kicsoda, isteni személy jelenti ki magát. Ugyanakkor pedig mégiscsak úgy jelenik meg, mint egy valódi ember, aki fázik, akinek ennie kell, aki sírni tud, aki szenved, aki meg is hal. Tehát ezek a egymásnak ellenmondani látszó bibliai helyek végül abban nyertek feloldást, hogy megfogalmazták, hogy ő egyszerre Isten is, és egyszerre ember is, de egy személyiség, egy én. Jézus tehát nem csak, hogy Isten, hanem ő benne egy kettős természet lakik, mert isteni és emberi is egyúttal. A názáreti Jézus, a betlehemi jászó bölcsőnek a gyermeke. Most testvérek, mind a mai napig ezt így hiszik a reformátorok így hitték, és a reformátusok is így tanítják. Így is hisszük, mi is a hívő emberek vagyunk az íge alapján, nem is hihetjük máshogyan. Hogyha ebben a tekintetben, testvérek, valami megingás következik be, tehát egyszer csak mondjuk a reformátusok föladják a Jézus kettős természetéről szóló tanítást, akkor azáltal, testvérek, a megváltásnak a ténye elesik. Akkor nem történt meg a megváltásunk. Mert ahhoz tudnélik, hogy a megváltás a Golgota keresztjén, illetve húsvétkor megtörténjen, ahhoz az kellett, hogy Jézus Krisztus egyszerre Isten legyen, és egyszerre ember legyen. Ahogy a Biblia mondja is. Mert a Biblia így mondja, így is van, és ezért a váltság, az ember megváltása, a világ megváltása megtörtént nagypénteken és húsvétkor. Ha mondom, feladjuk ezt a kettős természetről szóló tanítást, és elengedjük, nem ragaszkodunk ehhez, nem hangsúlyozzuk, háttérbe szorítjuk, akkor az egész megváltás az még nem történt meg, akkor még várnunk kell a megváltásra. Akkor még várnunk kell arra, hogy valaki majd eljön és megváltja a bűnösöket, lehetővé teszi, hogy megszabaduljanak a kározatból és a mennybe kerülhessenek. Még valakire várnunk kell. Azonban mi nem várunk már senkire, mert Jézusról tudjuk, hogy ő, mint Isten és ember, egy személyben elvégezte a megváltásnak a művét. Hogyha nem volt Isten, akkor a váltság nem teljes, nem teljes, és hogyha nem volt ember, akkor meg nem valódi a számunkra. Ám de Jézus Isten és ember, ezért a váltság teljes és valódi. Amikor így megfontoljuk, testvérek, ezt, hogy az Úr Jézus Krisztus Isten és ember egy személybe, akkor egy különös fény vetődik azért mondjuk a szenvedéseire is. Most így szálljunk előre egy kicsit nagy péntekre. Mert ami a testi kínokon túl van, azt ugye mi nem látjuk, de Jézus Krisztusban egy isteni természet is lakozik, és nem csak az embersége szerint szenved, hanem isteni természete szerint is szenvedett. Lelki kínokat, gyötrelmeket él át Jézus. Ez számunkra egészen fölfoghatatlan dolog, hogy ő nem csak, mint emberek tudunk szenvedni, de ő, mint Isten is szenvedett. Akkor gondolunk a feltámadására az Úr Jézusnak. Egyszerűen nem is tudjuk elképzelni, hogy ne támadt volna föl a halálból, vagy ne támadjon föl a halálból az, aki Isten is. Tehát egyszerűen megszűnik a feltámadásnak például ez az értelem zavaró volta, ha megfontoljuk, hogy ő nem csak csupán egy ember, aki feltámad, hanem Isten ember, aki feltámadhat. Logikus is, hogy feltámadhat. Nem maradhat a halálban. Tehát, hogy így mondjam, Jézusnak a halála és feltámadása súlyosabbá válik, jelentősebbé válik a számunkra, hogyha megfontoljuk, hogy ki az, aki ott meghalt, és ki az, aki ott föltámadt. Egy személy, aki egy személyben Isten és ember. Itt azonban megint egy kicsit tovább lépünk, mert Jézussal kapcsolatban nem csak ez fontos, hogy ő Isten, és kettős természete van, hanem pont ezt a kettős természetet fogalmazza meg, vagy fejezi ki az, hogy fogantatott Szentlélektől és született Szűz Máriától. Fogantatott Szentlélektől és született Szűz Máriától. Jézus Krisztus tehát, mint egy tökéletes isteni személy, a Szentlélektől fogantatott. A karácsonyi történetben ezt mindnyájan tudjuk, és az énekeinkben énekeljük is, el is mondjuk a hitvallásunkban is, fogantatott Szentlélektől. A Bibliában azt olvassuk, hogy Mária mellett Józseffel egybe kell volna viselősnek találtaték a Szentlélektől, magasságosnak ereje megárnyékozta őt. Nem mond erről többet az ige, nem is tudjuk, hogy ez pontosan hogy és mint is történhetett. Az biztos, hogy nem férfiú akaratából, nem József vagy más férfinek az akaratából, vagy szándékából, vagy erejéből született, hanem a Szentlélektől fogantatott. Hogyha egy férfitől fogantatott volna Jézus, akkor nem lenne több, mint egy ember. Mint egy ember. De akkor megint a megváltásunkra gondoljuk, hogy akkor nem vagyunk megváltva. Azonban Jézus nem egy férfitől született, hanem a Szentléleknek a számunkra, hogy így mondjam, érthetetlen, fölfoghatatlan, csodálatos, titokzatos munkája nyomán fogantatott Máriában. Máriától született, mondjuk, Szűz Máriától született, vagyis egy olyan asszonytól jött világra, akit még férfit nem ismert. Nem ismert. Utána ismert, mert Jézusnak voltak testvérei, akik már Józseftől születtek, de Jézus volt, aki az anyja méhét, hogy így mondjam, megnyitotta. Szűz Máriából született, és ugyanúgy ment végig ezen a folyamaton az Úr Jézus, mint bármelyikünk. Csecsemő lett, aztán férfivá cseperedett, és ott áll előttünk egyszer csak a Golgota hőse, és húsvétnak a fejedelme, az Úr Jézus Krisztus. Csak így történhetett meg az, testvérek, hogy ő, mint aki fogantatott Szentlélektől, megszületett Szűz Máriától, örökkévaló Isten és tökéletes, teljes ember, elvégezhesse a megváltásnak a művét. Újra mondom, hogy itt az egész, akár az istenségét, akár a kettős természetét, akár a szűztől fogantatását, illetve a lélektől fogantatását és szűztől születését, ha valamelyiket kivesszük, akkor azonnal a megváltásunk, azáltal az üdvösségünk eltűnt. Eltűnt. Akkor az nem valóságos. Ám de, hogyha ezeket meghagyjuk bibliai igazságokként állni a maguk helyén, és ezeket hisszük is, akkor a megváltás megtörtént, sőt a mi megváltásunk is megtörtént. Kedves testvérek, a mai ember hogyan áll ezekhez a dolgokhoz? Hát sokféleképpen lehet hozzáállni. Éppen valaki beszélt velem telefonon reggel, mondta, hogy a kis unokájának beszélt Jézusról, aki megszületett, és egy kicsit beszélt róla gyerek nyelvén, hogy kicsoda ez a Jézus, és aztán ott állt a veje, és mondta neki, hogy ne tömd már a gyerek fejét ilyenekkel. Hát lehet így is hozzáállni Jézushoz, hogy ne tömjük a gyerek fejét ilyenekkel, tömjük a gyerek fejét az ateizmussal. Ugye ez a logikus folytatás, majd mi megtömjük a gyerek fejét a magunk hitetlenségével, istentelenségével, bűnek. De ne tömjed a gyerek fejét ilyen bibliai dolgokkal. Ez is hozzá lehet állni, más nem áll ennyire durván hozzá ezekhez a dolgokhoz. Sok ember van, aki szeretne hinni, hogy így mondjam, Jézusban, de valahogy anélkül, hogy ezeket a ma elmondott bibliai dolgokat úgy elfogadná. Úgy hinni Jézusban, de anélkül, hogy ő nem Isten azért, hát ilyet nem mondjuk. Hiszek Jézus, de ez a kettős természete, hát ez nem bírom fölfogni, ez nem. Hinnék-e Jézusba, csak ne lenne ez a szűztől fogantatás, mert ezt megint meghaladja az eszemet. Ez szűztől született, hát ez ilyen butaságot, ilyen vadat. Hiszek Jézusba, de ezeket valahogy eltüntetem a képből. Hát testvérek, Jézusban hinni nem lehet anélkül, hogy ezeket a dolgokat igazán el ne fogadnánk hitáltal. Nem lehet eltüntetni a képből ezeket a dolgokat, mert ezek a Bibliából jönnek, a Bibliából erednek. Vagy ezekkel együtt fogadjuk el Jézust, vagy elvetjük őt. Ha nem, például, ha megpróbáljuk eltüntetni a képből Jézus emberi természetét. Van ilyen próbálkozás, mind a mai napig a világban, nem csak a régi időkben volt ez, hogy Jézus emberi természetét próbálták eliminálni, ma is van. És akkor lesz Jézusból egy ilyen eszme, egy ilyen eszmévé változik. Ő nem egy valóságos ember volt, hanem egy ilyen eszmévé változik, egy ideává változik át Jézus. És annak az eszmének vagy ideának az érvényéről, igazságáról, győzelméről kezdenek beszélni emberek. Templomokban is, lelkipásztorok is. Jézusnak az emberi természetét, hogy így mondjam, elködösítik, ilyen jelképessé változtatják, szimbólummá változik. Ez sajnos nem állja meg a helyét. Jézus, a Bibliát nézzük és olvassuk, valóságos emberként áll előttünk. Ezt nem lehet eltüntetni, eliminálni. A másik dolog, testvérek, hogyha a mai ember megpróbálja megint az istenségét eltüntetni Jézusnak. Hát meg lehet próbálni, hogy Jézust úgy nézzük a jászol, ott egy kis gyerek, egy kis csecsemő. Nem látjuk benne az Isten, nem látjuk benne a kettős természet, nem látjuk, hogy lélektől fogantatott és Szűz Máriától született, csak egy ember marad. Ebben az esetben meg Jézusból lesz egy ilyen mártír, egy ilyen tragikus hős, aki valahol meghat, és az egész kereszténység tulajdonképpen egy ilyen hős kultusz, és igyekszik megnyerni másokat ennek a régen élt nagyszerű, vagy kevésbé nagyszerű embernek az imádására. Hát testvérek, nem iminálhatjuk el, nem tüntethetjük el azt a tényt, hogy Jézus Isten, mert a Bibliából ott van előttünk ez a tény is. Mihelyest testvérek, Jézusról valaki úgy gondolkozik, közülünk is, hogy ő nem Isten és nem ember, hanem csak egy ember, vagy csak egy eszme, már nem a bibliai Jézusról beszél. És a mai világban ez egy nagyon nagy veszély is, testvérek, hogy Jézusról egy csomó ember beszél, ezt, azt mondanak róla, de nem a bibliai Jézusról beszélnek, bár azt hiszik, hogy róla beszélnek, de nem róla beszélnek. Hamis Jézusok vannak, mondja Jézus, jönnek is ezek a hamis Jézusok az ő visszajövetele előtti időbe, olyan Jézusokkal találkozunk filmekbe, különböző ilyen regényekbe, meg színdarabokba, amiknek semmi köze nincsen a Biblia Jézusához. Mert az vagy egy legtöbb esetben Jézus ma egy emberként jön elő. Csak egy emberként. És nem mint Isten jön elő. Tehát testvérek, ezek a hamis Jézusok, ezek is úgy óvatosságra intenek minket, hogy menjünk vissza a Bibliához. És ragaszkodjunk azokhoz az egyszerű bibliai igékhez, amik így kifejezik előttünk, hogy Jézus, aki megszületett, az az örökkévaló Isten, második személy, a fiú Isten. Ragaszkodjunk ahhoz, testvérek, hogy ő kettős természettel bírt. Nem értjük ezt a dolgot, de látjuk, hogy valóságos ember volt, és ugyanakkor valóságos Isten is volt egy személybe. Mindig ugyanaz az Jézus szólalt meg, mindig ugyanaz az én beszélt. És ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy ez a Jézus azért az, aki mert pontosan a Szentlélektől fogantatott és Szűz Máriától született meg. Egy csodálatos alak van előttünk a Biblia Jézusában, testvérek, egy olyan személy, akihez fogható nincsen, egyáltalán nincs az egész világtörténelemben. Jézus teljesen más, mint mi, vagy mint Mohamed, vagy mit tudom én, Buddha, vagy Konfucse, teljesen más. Ők mind egyszerű emberek voltak. Jézus nem egy egyszerű ember volt, Isten ember volt. És ezért kell rá, testvérek, nekünk odafigyelni. Ezért kell rá odafigyelnünk. És ha nem figyelünk rá oda, akkor magára az Istenre nem figyelünk. Magára az Istenre nem figyelünk. Meg lehet azt is tenni. Annak is megvannak a maga következményei. De annak is, ha valaki odafigyel a Krisztusra, és elkezdi imádni őt, ahogy énekeltük ebben az énekben. Adja meg nekünk az Úr, testvérek, hogy az igazi karácsony ünneplők között legyünk, akik számára a karácsony nem ilyen költői hangulatoknak, nem színes emlékeknek és művészi szemléleteknek a fénylő ködében zajlik, hanem zajlik a Krisztusnak, a testéletistennek az imádásában, a néki való odaadásban, az ő követésében való megújulásban. Adja meg nekünk az Úr, testvérek, hogy az Úr Jézus Krisztus valódi imádói, szeretetteljes követői lehessünk mindnyájan. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy a Bibliában csodálatosképpen fölragyogsz előttünk. Köszönjük néked, hogy megérthetjük, hogy te Isten vagy. Köszönjük néked, hogy azt is megérthetjük, hogy te a bibliai kijelentés szerint Isten és ember is vagy egy személyben. És köszönjük néked, hogy mindez világos és egyértelmű, ha arra gondolunk, hogy Szentlélektől fogantattál és születtél Szűz Máriától. Urunk, senki más nem ilyen, mint te. Hozzád foghatót nem találhatunk sehol. Ezért szeretnénk most téged ebben a gyülekezetben is imádni, és hódolni előtted. Ó, Urunk, köszönjük néked, hogy világossá teszed előttünk, hogy te nem egy vallás alapító vagy, és nem a vallás alapítók közül az egyik vagy, akivel mindenki más egyenrangú. Köszönjük néked, hogy te minden vallás alapító fölött állsz, mint maga Isten. Te ott voltál, Urunk, amikor ez a világ teremtetett. Te vagy az, aki által ez a világ fönnáll. Mi is általad teremtettünk, és mi is általad tudunk élni, mozogni, lenni. És köszönjük néked, hogy te vagy az, aki megváltottad ezt a világot, és lehetővé tetted egyetlen áldozatoddal, hogy a bűnösök kegyelmet kapjanak, és örök életet találhassanak. Te vagy az, aki megvetetted az új világnak, az Isten országának alapját és fundamentumát. Hadd imádjunk most téged, Úr Jézus Krisztus, és hadd valljuk, hogy nincs hozzád fogható. Egyedül te adattál nekünk, ilyen személyként. Köszönjük, Urunk, hogy ellenállhatunk azoknak a kísértéseknek, amik a te személyeddel kapcsolatban fölmerülnek. Szeretnénk, Urunk, ellenállni annak, hogy istenségettől megfosszunk, vagy emberségettől megfosszunk. Szeretnénk ellenállni annak a kísértésnek, hogy csak egy emberré, vagy egy eszmévé fokozzunk le téged. Hadd imádjunk, Urunk, és hadd dicsőítsük a te nevedet ezen a karácsonyon. Köszönjük, hogy tanítottál ma is minket. Kérünk, hadd maradjanak bennünk ezek a bibliai és ősi keresztjén mind a mai napig megálló igazságok. Köszönjük néked, hogy ezek alapján juthatunk igazi karácsony ünnepléshez, a te dicsőséges személyednek, lélekben történő imádásához. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. És Isten tiszteletünk első részének lezárásaképpen, illetve készülődve már az úrvacsora osztásra, a 324. dicséretünket énekeljük. A 324. dicséretünk 3., 4. és 5. versét. A 3. vers így kezdődik: ó, imádandó titkai a ma békesség tanácsának. Ha valaki nem kíván részt venni az úrvacsoraosztáson, az ének után eltávozhat. Szeretettel búcsút veszünk tőle, és áldott ünnepet kívánok és kívánunk neki. Viszont mindenkit szeretettel várunk az úrasztali közösségbe. Kedves testvéreim, hallgassuk meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Leírja ezt nékünk Pál apostol a korintusi gyülekezethez írt első levele 11. részében, a 23. és következő versekben. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret és hálákat adván megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorára ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer